Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Gutenberg galaxis, tám még a hősöké, de a Marconi konstelláció, a tévékorszak már vitathatatlanul a hírességeké. Az utókor egyszer majd bizonyára kasszát csinál arról, hogy akkor mi most nyertünk-e vagy veszítettünk. De vegyünk egy példát. Itt van például M.M., a nagyon szőke, a nagyon domború, a formatervezett és a kábítóan dögös Marilyn. Annak idején képeivel teleragasztották a kamionok vezetőfülkéit, és kitapétázták a gyári öltözőszekrények ajtaját belülről. Kamaszkorunkban képzeletben az ágyába bújtunk, mint ahogy szívesen odabújt volna fél Amerika meg Európa összes híresség kandúrja. 60 éves volna, ha élne.
Hát nem 60, hanem 100. Marilyn Monroe hétfőn töltötte volna be a 100. életévét, de persze csak 36-ot élt szegény. Még ma is felfoghatatlan, hogy hogyan lehetett valaki annyira szép, mint ő, és hogyan lehetett annyira nyomorult, olyan nagyon-nagyon boldogtalan. Persze a filmvilág a buta szőke szerepét szabta rá, pedig kifejezetten okos volt, ez egy másik kérdés, hogy saját magával kapcsolatban nem mindig tudott helyesen gondolkodni, és akkor most nagyon szépen fogalmaztam. Egyébként irodalmi kurzusokra járt az egyetemen, hatalmas könyvtára volt és verseket is írt, ezt például én is csak most tudtam meg. Azonnal elkezdtem keresni, és rengeteg kéziratának megtalálható a neten a faksimiléja. Nagyon különleges az írása, egyfelől elegáns, szálkás, nagyon intelligens, közben meg végtelenül kislányos, szóval pontosan olyan, mint ő maga. Találtam egy verset, amit soha nem fogok elfelejteni, mert összetörte a szívemet és belém égett. Magyarul így hangzik. Az a címe, hogy ne sírj kicsim, ne sírj kicsim, ne sírj. Én foglak és őrzem álmodat. Csit-csit, úgy teszek, mintha nem lennék a halott anyád. Az eredetiben azt írja, hogy don't cry my doll, szóval egy kislány a játékbabájához beszél. Egy kislány, akit Norma Jean-nek hívnak, akinek van egy tinédzserkorú skizofrén anyja, meg ismeretlen apja, akit nevelőszülők és árvaházak nevelnek, akinek a teste játékszer, akit ki tudja, hogy ki szeretett igazán, és aki már életében 200 millió dolláros hasznot hajtott a filmvilágnak, pedig csak 10 olyan év volt, amikor filmezett. És hát azóta is ő a világ egyik legismertebb kulturális ikonja, teljesen felesleges elmondanom, hány filmben játszott, úgy is tudják. Azt is, hogy hogyan nézett ki, kik voltak a férjei, például Arthur Miller, kik voltak a szeretői, például az USA elnöke JFK, meg még ki tudja, hogy kik, azt is tudják, hogy hogyan énekelt a Happy Birthday-t. Na azt azért itt jegyzem meg, hogy én vagyok a First Lady, biztosan felpofozom nyilvánosan, bármilyen boldogtalan is volt a gyerekkora, de ezt akkor sem lehet megcsinálni, zárójel bezárva, minden esetre az a testszínű strassz szokkal kivart, melltartó nélkül viselt ruha, botrányosan szexi ma is, mert aztán ott van ez a vörös a Niagarából, meg a híres fehér, amit felfúj a szél, meg ott vannak a verhalnyomatok, meg egyáltalán ott van az egész nő, aki egy csoda, egy jelenség, egy ikon, és soha nem múlik el. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsorban Marilyn Monroe-ról lesz szó, meg az örök szépség ideájáról. Előbb belekotyogtam a gondolatjel 1986. október 5. kiadásába, amiben arról volt szó, hogy hazánkban is megjelent Norman Miller Marilyn Monroe életrajza, és az akkori hallgatók beszélgetést hallottak Sükörst Mihállyal a könyvről, meg a tragikusan fiatalon elhunyt, máig megfejtetetlen titkáról. Ozsdjáni Csaba volt a riporter, szóval akkor most visszaadom a szót.
Nemrégiben egy rövid beszámolót olvashattunk róla a magyar lapokban is, hogy Norman Mailer Marilyn Monroe-ról írt egy drámát, ami elég nagy botrányt kavart. A 10 vendégek Al Pacinótól Robert De Niroig felálltak és távoztak. Norman Mailernek most a napokban Magyarországon is megjelent a könyve Marilyn Monroe-ról, Sükös Mihály már olvasta. Ez is hasonlóképpen botrányszagú könyv?
Semmiképpen nem. Minden bizonnyal rossz darab volt ez, teljesen egyértelműen kiderül a szövegekből. Nem használt az ügynök, hogy Norman Mailer a saját lányára osztotta a főszerepet, zárójelben mondom, aki a fényképeken meghökkentően ragyogó Marilyn Monroe-vá lett kikészítve. Hosszú ügy ez, úgy látszik, Norman Mailer kanyarokba bővelkedő pályáján. Ez az ő furcsa viszonya a Marilyn Monroe-hoz.
Azt hiszem személyesen is érintett volt a Marilyn Monroe ügyben, hiszen mint ahogy Truman Capote is írt arról a társaságról, amelyben forgott, és mindenkiről lehúzta a keresztvizet. Egyedül Marilyn Monroe-t emlegette a csodálatos gyermekként. Norman Mailerről viszont az a hír járja, hogy ő volt talán az egyetlen, akit a szexbomba visszautasított. És valahogy ezt a mérgét öntheti ki.
Kérlek szépen, legnagyobb fájdalmamra nem voltam szemtanú, nem voltam jelen. A Mailer könyv szövegszerűségével kell itt beírnünk. Mailer egyik legszellemesebb húzása ebbe a könyve, legszellemesebb életrajzírói ötlete, hogy rögtön a könyv legelső fejezetébe Marilyn Monroe sorsán töprengve megállapít faktumokat, tehát megtörtént tényeket, bizonyított tényeket, és faktoidokat, legalábbis Barth István kiváló magyar fordításában a faktoid szó szerepel, ami mondjuk kóborhírt, álhírt, kvázihírt, pletykát, stb. Jelent. Én nem tudom, hogy amit Mailer saját magáról ír, az faktume vagy faktoid. Ő minden esetre a következőt adja elő, nem csak, hogy úgynevezett bizalmas kapcsolata nem volt Marilynnel, hanem személyesen nem is ismerte. Van aztán egy megindítóan szép lírai rész, ül két fiatal író Brooklynba, egy öreg bérházba, az egyiket úgy hívják, hogy Norman Mailer, a másikat úgy hívják, hogy Arthur Miller. Nagyon felületesen ismerik egymást, Miller akkor írja a Mesztelennek és Holtakat, Miller akkor írja az ügynök halálát. Olykor találkoztak a szupermarketből jöve, olykor találkoztak a postaláda előtt, és hát két félszekezdő, egymást alig ismerő író vált néhány közömbös mondatot. Most, tehát a Marilyn életrajz írása közbe, Mailer arra gondol, hogy ki látott volna akkor bele, hogy ő majd, Norman Mailer, majd ír egy könyvet, amelynek szükségképpen az egyik hőse Arthur Miller lesz, hiszen Miller lett Marilyn Monroe harmadik férje. Ha ebből a könyvből találomra egyetlen részt ki lehet ragadni és az olvasó figyelmébe ajánlani, akkor mindenképpen az Arthur Miller házassággal foglalkozó fejezetet ajánlanám, amelyik a Zsidó hercegnő címét viseli. Mert, hogy megint egy zárójel, Marilyn Monroe monróságához az is hozzátartozott, hogy amikor szerelembe esett Millerrel, és férjhez ment hozzá, átkeresztelkedett zsidó hitre, tanult némi judaizmust, megtanult különféle kóser zsidó ételeket főzni, és derék zsidó feleség lett belőle, hát nagyon rövidke időre természetesen, ahogy ez a könyvből szintén kiderül.
Miért öntötte ennyire a mérgét, ha tetszik, a gyűlöletét Norman Mailer Marilyn Monroe-ra?
Az epéjét is kijönti rá, a mérgét is, a bosszúságát is, de a szeretetét is. Nagyon furcsa könyv ez, éppen ez adja egyebek mellett Mailer abszolút tehetségén túl ennek a könyvnek a sajátos varázsát. Egy egészen furcsa szeretet-gyűlölet viszony kombinációjával fordul itt Mailer a maga esendő hősnője felé. Végül is azon töpreng itt több mint 200 könyv oldalon, hogy miként lehetett Marilyn Monroe egy jelentékeny amerikai korszaknak valamiként a mitológikus, szimbolikus figurája. Idólum volt, bálvány volt, szimbólum volt, holott legjobb tudomásunk szerint az ő színésznői képességei máig eldöntetlenek valamiképpen. Feltehetően a háborút, majd a Joseph McCarthy nevével fémjelzett rövid hidegháborús korszakot követő, felemelkedő amerikai évtizednek szüksége volt valakire, aki a puszta megjelenésével galvanizált, áramot ültetett el abba is, aki nézte, abba is, aki hallgatta, és hát főként, aki mozivászon tudott benne gyönyörködni, valakire, aki világéletébe szeretett. Ennek a úgynevezett rejtélynek a taglalása ez a hallatlanul érdekes életrajz.
Most végül is nem tudom, hogy mekkora színésznő volt Marilyn Monroe, de mivel alapvetően filmeken szerepelt, azt hiszem, hogy a megjelenése, az alkata döntő tényező volt, nem csak faktoid, hanem faktum. Na most, hadd hivatkozzam Truman Capote-re, aki a Csodálatos gyermekben ugye azt írja, hogy Marilyn mindeme szexisség és szex habzsolás közepette is valahol az ártatlanságnak, a női tisztaságnak a figuráját tudta sugározni magából.
Ez adhatta Marilynnek azt a varást, ami idóleummá karizmatikus figurává tett egy évtizeden keresztül. Tehát a haja színétől kezdve a kulturált, úgynevezett kulturáltságáig semmi nem volt igazi belőle, semmi nem volt valódi belőle.
Mégis mint idol igazi volt, sőt ő volt az igazi.
Nézd, nem véletlenül említettem a szerintem kimagaslóan legmegrendítő fejezetét ennek a könyvnek, a Arthur Millerrel való házasság történetét. Ahogy Miller írja, itt a nagy amerikai agy lépett Friedre a nagy amerikai testtel. Feltehetően a találkozás pillanatában ez egy eleve kudarcra ítélt kapcsolat volt. Szörnyen csalódtak egymásba mind a ketten, ki így, ki úgy.
Marilyn Monroe végül is az 50-es éveknek és a 60-as évek magyar ifjúságának volt az egyik bálványa. Aztán most a 80-as években ismét előtört a Marilyn nosztalgia, és ennek egyik terméke, azt hiszem, ez a most megjelent könyv is Norman Mailertől. Csak hogy Mailer ezt a könyvet, ha nem tévedek, 73-ban írta. Tehát Amerikában a Marilyn nosztalgia, ez nem mai keletű.
A legkevésbé sem. Marilyn azóta már legalább két újabb generációt kísértett meg. Attól tartok, hogy nem annyira a filmjeivel, nem a színpadi domborításaival, hanem ezzel a tündéri ártatlanságból és szexuális boszorkány varázsból elegyült személyiségével, amit azóta Truman Capote is megpróbált megfejteni, Norman Mailer is megpróbált megfejteni. A titok, ha volt ugyanitt egyáltalán titok, továbbra is titok marad.
Szükörst Mihályt hallották Marilyn Monroe-ról. Van még egy archívanyag, ami nagyon izgalmas, a felvétel a BBC magyar adásának hangarchívumából származik, 2000. januárjából a szerkesztő műsorvezető Elcsei Krisztina, aki arról fog mesélni, hogy az 1999-es év egyik legszenzációsabb aukciója Marilyn Monroe személyes tárgyainak New York-i árverése volt. A gyűjteményről, még az esemény előtt, Kerry Wallace, a Christie's munkatársa beszél. A sztártétel az a Happy Birthday Mr. President ruha volt, amiről én már az előbb beszéltem, és amit Marilyn Monroe akkor viselt, amikor elénekelte a köszöntő dalt John F. Kennedy elnöknek. És egyébként az a döbbenetes, hogy ez az a bizonyos esemény, ami után már sem a felköszöntött, sem a felköszöntő nem élt túl sokáig, és milyen döbbenetes, hiszen két egészséges, szép fiatal emberről, egy szexszimbólumról és egy elnökről van szó.
Ilyenkor új évtáján az évvégi és ezredvégi számvetés jegyében hajlamosak vagyunk listákat készíteni az év legjobb könyveiről, lemezeiről, filmjeiről, stb. Az 1999-es év árverése címet mindenképpen az a New York-i aukció nyerné el, amelyben Marilyn Monroe több mint 1500 személyes tárgya került kalapács alá a Christie's-nél. A gyűjteményről az árverés előtt a Christie's szórakoztatóipari szakértőjét, Kerry Wallace-t kérdeztem.
The star item is the Happy Birthday Mr. President dress, the dress that that Marilyn Monroe sang Happy Birthday.
A sztártétel a Happy Birthday Mr. President ruha, amit Marilyn Monroe akkor viselt, amikor John Kennedy elnöknek elénekelte a születésnapi köszöntőt. Talán ez minden idők legszenzációsabb ruhája, ami árverésre kerül. Marilyn kedvenc ruhatervezőjének Jean Lewisnak azt a megbízást adta, hogy készítsen neki igazán történelmi jelentőségű ruhát, amiből csak ez az egy készül. Hónapokig tartott, míg rávarták a 6000 strasszt. A ruha egyébként testszínű, és Marilyn nem vett fel alá semmit, ezért úgy nézett ki, mintha meztelen lenne, csak az üveggyémántokat viselné. Hatalmas feltűnést aratott. Ilyen ruha még nem került a piacra.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mr. President, happy birthday to you.
Ez volt tehát az a híres születésnap, de vajon a másik 1499 tétel is érdekes valamennyire?
There's everything from this personal wardrobe, this
van ott minden. A személyes ruhatára, néhány filmszerephez viselt ruha, például az a kis fekete koktélruha, amit a kallódó emberekben viselt. Eladásra kerül Marilyn 25 pár Salvatore Ferragamo által tervezett tűsarkú cipője is. Emellett bizsók, fülbevalók, valamint egy valódi brilliáns gyűrű, 35 darab brilliánssal, amit állítólag Joe DiMaggio-tól kapott az esküvőjük után. Érdekes tétel az a zongora, amit gyerekkorában a mamája vett neki, és amit Marilyn évekkel később felkutatott és visszavásárolt, mivel erős érzésekkel kötődött hozzá. És végül, de nem utolsó sorban, több forgatókönyv is van a gyűjteményben, Marilyn kézzel írott jegyzeteivel. Ezek azért érdekesek, mert általuk beleláthatunk a színésznő egyéniségébe, abba, hogy milyen alaposan készült egy-egy szerepre.
A Christie's árverési ház számára miért olyan fontos ez az aukció?
Gives such an insight into the, you know, the woman who really was regarded as the glamour icon of the 20th century.
Mert igazi bepillantást ad annak a nőnek a lelkébe, akit a 20. század legcsillogóbb sztárjának tartunk. És ráadásul a gyűjtemény igazán teljes. Marilyn hagyatékát mentora Lee Strasberg örökölte, aki annyira előrelátó volt, hogy az egészet bedobozoltatta és megőrizte. Tehát minden olyan állapotban van most is, ahogyan 1962-ben volt, és megmutatja a híres imázs mögötti valódi nőt.
De vajon miért lett éppen Marilyn Monroe századunk legfőbb szexszimbóluma, a női szépség és vonzerő legfőbb jelképe?
Well, she obviously she died at the, you know, probably the peak of her beauty, and she didn't.
Amikor meghalt, gyönyörű volt, életében a legszebb. Nem hiszem, hogy láttam volna rossz fotót Marilynről. Szépségének ereje a mai napig fennmaradt. Másrészt halálát rejtélyövezi, ami sokakat még ma is izgat és találgatásra késztet. Életében is rejtélyes volt, ami sokak fantáziáját megragadta. Szegény környezetben nevelkedett, ő maga küzdötte fel magát legendává, kemény munkával. és persze csodálatos érzéke volt ahhoz, hogy megállapítsa, milyen stílus áll jól neki, és hogy tökéletesítse ezt a stílust. Kettős egyéniség volt, nem járt jó iskolába, ám könyveiből kiderül, hogy nagyon is olvasott volt, és mindent megtett azért, hogy képezze magát. Két amerikai szimbólumhoz ment férjhez, először Joe DiMaggiohoz, majd Arthur Miller drámaíróhoz. Azok közé tartozott, akik mindig meglepetést okoznak, és felkeltik az emberek kíváncsiságát.
Kelly Wallace-t, a Christie Árverési Ház szórakoztatóipari szakértőjét hallották.
Marilyn Monroe-ra emlékeztünk archív felvételekkel 100. születésnapja alkalmából. Remélem, bármilyen világban is van most, tudja végre valaki nagyon szeretni.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets if little pets get big baguettes.
Van még egy, akinek pontosan ugyanúgy ismerik az arcát mindenhol a világon, és önök is pontosan tudják, hogy hogyan néz ki. Ő volt és marad a világ legszebb nője. Még akkor is, ha Antalfi Péter történész a beszélgetésünkben, majd megpróbál mitoszt döntögetni, de ne aggódjanak, mert nem fogom hagyni. Kislány voltam, amikor elolvastam Láng György könyvét Botticelliről, és ott is akkor elvesztem, és minden egyes alkalommal, amikor ott állok az Uffiziben, és látom a Primaverát vagy Venusz születését, és Simonetta Vespucci arcát, hiszen őróla lesz szó, elkezdenek potyogni a könnyeim, és nem azért, mert szomorú vagyok olyankor, hanem azért, mert boldog.
Simonetta Vespucci inkább egy legenda, mint valós történelem, azt hozzá kell tenni, tehát, hogy ő 1453-ban született, tehát egy évvel fiatalabb Leonardónál, és 1476-ban halt
nagyon
meg.
Nagyon fiatal.
Nagyon fiatal, és a róla szóló, vagy állítólag őt ábrázoló első festmény, ugye Botticellinek a Venusz születése és a tavasz, ennek a datálása vitatott, tehát 1478 és 86 közé teszik ezeket a festményeket, ezek magánmegrendelésre készülnek, ekkor az az érdekes itt a 15. század végén, hogy a és végig a 15. században, hogy ki kell alakítani a magántérbe való festészetet, vagyis ugye ez a reneszánsz egyik legnagyobb vívmánya, nem csak templomi térben, nem csak egyházi, újszövetségi, szentéletrajzi, vagy esetleg újszövetségi témájú ábrázolások születhetnek. Ez egy hatalmas felszabadulás. De itt is kell valami irodalmi alap, kell egy mitológiai alap, ókori irodalom, kell valami olyan, aminek van egyéb jelentése, nem önmagán túlmutató jelentése. Na most nagy kérdés, hogy valóban ő van-e a Botticelli képeken.
Nem mond, hogy nem. Hát egyrészt annyira beazonosíthatom, másrészt pedig az egy, akkor megfosztanád a világot az egyik legnagyobb legendájától, és minden idők legszebb nőjétől.
Néni, a világot nem fosztjuk meg a világ legszebb nőjétől. Annyira szép volt állítólag, hogy ő volt a ritka dolog, de nyitott koporsós temetés volt, hogy Firenze megcsodálja. Hogy valóban ő van-e, ezt mindenki szeretné tudni, hogy a legszebb nő legyen a legszebb festményen. Tehát ez így jön létre. Ezt azért történeti adatokkal nézve letámasztani, mert erről a két festményről kevés az írott forrásunk. Viszont ez összekapcsolódik, ez a két alak. Tehát a legszebb nőnek kell a legszebb festményen lenni, de itt van egy nagyon fontos, hogy az alakja, hogy egyáltalán mesztelen nő alakot lehessen ábrázolni, ez annyira nehéz ugye az európai festészetben, hogy még a 19. században is botrányt tud okozni egy mesztelen női festmény, hogyha elég az impresszionisták is készítenek odaliszket, ez megvan a 19. század elején, közepén, 1860-70-80-as években is botrányt tud okozni egy festmény, ha az úgymond csak egy mesztelen szép női test. Igazából európai művészet egyik legnagyobb sajátossága, hogy megtanultuk a test esztétikáját tisztelni, hogy ez lehet szép és lehet szabad. Ami viszont 15. században történik, itt kell egy filozófiai tartalom, akkor is, hogyha az nem vallásos. Ugye itt Venusz születik, illetve hát Afroditéről van szó, viszont itt van mögötte a háttérben egy konkrétan új platoni filozófia, a Mediciek által szponzorált értelmiségiek, Marzio Ficino például fordítja a Platón összest, Platón lakomájában a résztvevők a szerelemről értekeznek, ezek alapján Marzio Ficino megírja az európai első igazi traktátust a szerelemről. Tehát a ma túlburjánzó könyvesboltokat megtöltő szerelemelméleti irodalom az ide, erre a pontra megy vissza. Előtte a szerelem az kizárólag bibliai vallásos környezetben jelenik meg. Ami viszont, meg az ókori Rómában persze máshogy. Ami nekünk érdekes itt az egészben, hogy maga a kép az egy típust eredményez. Ha megnézzük utána a Venusz születése ábrázolásokat, mindenki ebből dolgozik tovább. Hol nagyobb a hullám, hol kisebb, hol vannak még rajta szereplők, hol mások, hol partot ér, hol még a tengerhullámai látjuk, hol a kagyló már két részes és szinte egy kerevetnek tűnik. Gyakorlatilag, ha barokk képeket nézünk, 18-19. Századi képeket nézünk, az, hogy Venusz egy hófehér, márványszoborszerű antik istennőként ragyogva jelenik meg, őt fújja ki a szél, hát a szelek fújják ki, a hullámokon egy ilyen kagylóban, időnként maga a hullám lesz kagyló alakú, tehát van olyan festmény később, ez jó a később, mint Botticelli, egy 17-18. Századra járunk, ott már vannak ilyen képek, de akkor is a kép az egy olyan beállítás lesz, ezzel a lobogó vörös hajjal, hogy ez az európai szépségfogalom egyik központi elemévé válik. Akkor is, ha közben a hétköznapi nő típusa éppen mi a divatos, az változik. Az változik, hogy mikor szeretik a szőkenőt például. Hogy ez most nem csak Marilyn Monroe óta megint, de előtte például a reneszánsz idején is van egy szőke időszak, egyértelműen a görögöknél is van egy ilyen szőkékre vágyó esztétikon, megnézzük a görög irodalmat, ilyen, mert megjelenik.
Szép Helena is szőke, és nem fekete, mint a mostani filmekben.
Pontosan. Tehát lehet, hogy...
Ez de le is van róla írva, hogy szőke, tehát nem gondoljuk.
Hát ez az a szövegben benne van, és lehet, hogy Homérosz, most ez csak egy vicc nyilván, de Homérosz kiegyezett volna a híres hollywoodi Trója filmnek a német színésznőjével, de ez most nyilván csak egy poén. Ami nekünk érdekes, hogy miközben a nő típus változik, hogy mikor szebb az, hogy vékonyabb vagy teltebb, igen, mikor szeretebb egy sápottabb bőr, vagy egy napbarnitottabb, ez gyakorlatilag generációnként változik. Tehát úgymond a 20. század végi, 21. századi esztétikum az abszolút nem felel meg például a dualizmuskori női esztétikumnak. Ami viszont érdekes, ugyanez változik a férfiaknál, hosszú vagy rövid haj, van-e arcőrzet, vagy nincsen. Ezek Rómán belül is ugye változik. Ugye te Augustus császár teljesen borotváltal látjuk, Marcus Aurelius meg egy dús filozófus szakállal. Ami viszont érdekes, hogy a történelem folyamán ez a Botticelli Venusz típus, ahogy elképzeljük őt, megmarad, hogy így kell megjelennie a földön túli szépségnek, és ez hat egészen a mai reklámkultúráig. Hogyha végignézzük, hogy ennek milyen parafrázisai vannak, ez hat a Kádárkori samponreklámokra. Gyakorlatilag ez parafrázisként megjelenik amerikai és nyugat-európai művészeti performanszokban. Valahol egy széken áll, ilyen típusú szobrot lehet medence mellé venni barkácsáruházakban. Így megjelenik Heidi Klum a német topmodell leszek verseny legújabb reklámjában. Tehát gyakorlatilag, amit Botticelli, mint egy kísérleti festmény, mert ekkor még gyakorlatilag egy-két generációs reneszánszról beszélünk, és elkezdik éppen csak feldolgozni festészetben a mitológiát, aminek a jelentése filozófiai és valami alapvető emberi dologról szól. Ez gyakorlatilag az nyugat-európai, meg az európai művészet egyik ilyen, nem azt mondom, hogy kliséjévé, hanem újra feldolgozandó mintájává és toposzává válik, ami mind a mai napig meghatározza a reklámkultúrát. Hogyan kell úgy beállni valakinek, hogy egy szép antik szobor legyen, ugye itt a minta valószínűleg...
Tudod, azért Marilyn Monroe-nak a híres szélfutta képe valamilyen módon az is egy szélfúvás, és valahogy ugyanaz a fajta szépség ideál, mint Simonetta Vespucci. Még hogyha egyébként a modellpóz, ez nyilván ez, ami aki a Botticelli képen van, ez amikor ki van húzva, és ugye egész szépséget megmutatva el.
Igen, bár mondjuk nem feszesen áll, tehát ott lehet megnézni pontosan.
Anatomilag nem pontos, hiszen szegény Botticelli sose látott mesztelen nőt, de mindegy, szóval szépsége teljében áll.
Azt nem tudjuk, hogy Botticelli látott mesztelen nőt, de úgy általában ebben a korban nem valószínű, mert a nász éjszakát is felöltözve töltik általában. Hogyha valaki lát mesztelen testet és vizsgálni tudja, az Leonardo, de ő sem mindig az élő testet vizsgálja, ezt tudjuk. Igen, a reneszánszban az anatómia az fontos, de mint egy törekvés, és nem mindig sikerül. Botticelli még a jobbak közé tartozik, de őt a következő generáció meghaladottnak tartja. Egyébként itt a Botticellit a 19. század közepétől úgy kell rehabilitálni, hogy ő igenis jó festő. Ami viszont érdekes nekünk, hogy mennyire ilyen toposzszerűvé marad. Ugye ez egy szoborszerű tartás, tehát gyakorlatilag itt valószínűleg egy antik afroditész szoborszerű ábrázolás, amit később átvesznek a rómaiak, látunk hasonló jeleneteket, a Botticelliek által még nem ismerhető Pompejben, de a római festészetben ez létezik, de hogy ilyen szobrok előbb-utóbb kerülnek elő, az ókori szobrok kisebb verziói, általában nem a monumentálisak, előkerülnek azért olyan romos területekről, ahol volt egykor görög kultúra, hellenisztikus kultúra és vagy római birodalom. Pontosan tudjuk, hogy bizonyos ókori szobrok forognak a középkorban, forognak a reneszánszban, nem mindegy modern régészeti ásatást állja fel a 18. századtól, úgyhogy nagyon hasonlít egy a Botticelli Venusza egy tényleges afrodité szoborra. Mondom, konkrét olyan forrásunk, ami autentikus, erről kevés van. Mert ahhoz konkrét levéltári forrás kéne, ami a Botticellitől ezt megrendeli, ez nincs meg. És aki ír Botticelliről, mondjuk Giorgio Vasari, az már a 16. század, tehát ő egy...
Nem a kortárs.
Nem kortárs, egy két generáció múlva szed össze pletykákat, információkat, illetve azokat a képeket írja le, amit ő még lát. Néha felbecsülhetetlenek Giorgio Vasari információja, 1560-as év, 50-es és 60-as években két kiadása van az ő művész életrajzainak. Gyakorlatilag van, amikor jól ismeri ezeket, valamikor nem. Érdekes, hogy a Vespucciékat, mint családot ő ismerhette, a Vespucciék ismerték.
Mi Amerigo Vespucciról lehet ismerős mindenkinek, akinek a sógornője volt Simonetta.
Igen, és a Vespucci család, mint Firenze egyik értelmiségi családja, a Leonardo da Vinciéket is ismeri, a Leonardo apjáikat is ismeri, és a Medicieket is ismeri, és ez egy nem csak a Amerigo, aki Amerika nevét adja gyakorlatilag, hanem az Antonio Vespucci, mint értelmiségi egyik könyvbejegyzéséről tudjuk, hogy ki van a Monalizán. Tehát itt az értelmiségiek és tehát a tudósok, humanisták, a szponzorok, akik a gazdagvárosi polgárok, mint a Mediciek, és a művészek, azok gyakorlatilag egy társadalmi hálót, egy közeget alkotnak. Ez is érdekes, tehát ahhoz, hogy mondjuk a Botticelli Vénusz megszülessen, és ez típusa váljon, kellett ógörögöl tudó reneszánsz humanista, kellett a bankárkodó Firenze uraló Medici politika és a Medici család, és kellettek azok a festők, értelmiségek, akik néha egy utcába éltek.
Antalfi Pétert hallották Simonetta Vespucciról, a világ legszebb nőjéről, Botticelli modelljéről. pedig a két világháború közötti szépség ideál következik, elsősorban a ruhák. Elkészült egy fantasztikus képekkel illusztrált album, ami a jövő heti könyvhétre fog megjelenni. Dr. Szatmár Judit Anna, a Kiscseli Múzeum textilgyűjteményének vezetője doktori disszertációjából készült, és a Martin Opitz kiadó gondozásában jelent meg, és az a címe, hogy Párizsi sík, pesti siker.
Ez egy idézet. A könyv címe egy korabeli divatcikknek a címét idézi, mert hogy a két világháború közti divat időszakára fókuszál, arról szól, hogy hogyan jutottak hozzá a párizsi divatinformációkhoz, ezt hogyan vették át itt Pesten, és hogyan próbálták követni a párizsi divatot, hogyan működött az akkori divatipar, az akkori divatvilág itt Budapesten, és ezért ez a címe, hogy mind a két nagyváros, vagy divatváros, főváros divatmetropolis benne legyen. Valahol mind a kettőnek az a kulcs kérdése, hogy ki tervezi azt a divatot. Tehát, hogy ezt itt Magyarországon tervezik-e, vagy Párizsban tervezik-e, és azt próbáljuk átvenni. Tehát tulajdonképpen egy új művészeti ág megszületése körül is forog a kérdés a két világháború között, és tulajdonképpen a divatszabók, a divatszalonok, akik a meghatározó szereplői még akkor a magyar divatéletnek, ők Párizst követik elsősorban. És Tüdős Klárát is, vagy a magyaros divatot is alapvetően Párizs vonatkozásában, vagy a párizsi divat vonatkozásában értelmezik a korabeli divatlapok. Ugye az egyik legszínvonalasabb divatrovata a Színházi Életnek volt, ami egyébként egy nagyon népszerű bulvárlap volt akkoriban, de annak volt egy nagyon jó divatkritikus, divatújságíró szerkesztője, divatszerkesztője, Guti Böske. És ugye ő is tulajdonképpen Tüdős Klárában azt látta meg, hogy hogyan tudja ő a nemzetközi divat vonalaiba, meg irányaiba beilleszteni a magyaros ruhákat, vagy a magyaros formákat, anyagokat, színeket, mintákat. Ez tulajdonképpen nem is volt annyira nehéz, hiszen azért az Art Deco világába ezek a gazdag magyar népi motivumok nagyon jól beillenek.
A könyv a Kiscseli Múzeum anyagára épül? A
könyvben nagyon gazdag illusztrációs anyag van. Nem elsősorban a múzeumi anyagra épül, bár nyilván, mivel én a Kiscseli Múzeum textilgyűjteményének vagyok a vezetője, a mi tárgyainkat ismerem a legjobban, és nyilván azokból is tudtam válogatni. Vannak egyébként nagyon szép Tüdős Klára a ruháink, dísz magyar jellegűek.
Mai szemmel is nagyon szépek. Sokszor erre vonalra egy ilyen nagy tisztelet ráépül, de hogy vannak köztük olyanok, amik egyébként tényleg a mai szemmel is szépek, és szívesen felvenni őket az ember.
Sajnos abból maradt fönn kevesebb. Tehát nálunk is van egy-két olyan darab, ami beleillik az akkori nemzetközi divatba, de a motivum rendszere, vagy a motivum kincse, a mintavilága az magyaros. És azokra most is azt érezzük, igen, hogy ezt simán felvennénk bármikor. Ezeket a díszruhákat nyilván sokkal kevésbé, tehát ez ugye egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb vonal. Egyébként ezt állítólag ő maga sem kedvelt, ez ő is azt mondta, hogy neki nem ebben van az igazi kreativitás.
Párizsban a első világháború után elkezdődött a nagy divattervező sztároknak a karrierje, rögtön Coco Chanel-el az élen, akik levették a fűzőtlenőkről. Magyarországon kik voltak azok, akik igazán sztártervezők voltak, hogyha az ember nézi a régi magyar filmeket, ahol azért minden vacsorához egy álmot vettek fel a nagy magyar színésznők. Nekik kik terveztek?
El kell választanunk, hogy ki tervezett és ki készítette. Tehát a magyar szalonok nem terveztek, és nem is tervezni akartak. Nekik abban rejlett az igazi tudásuk, hogy a Párizsban látott általános, tulajdonképpen személytelen divatból kivegyék azt, és nagyon jó szemmel tudták általában a saját vevőkörük ismeretében kiválogatni azokat a modelleket, amiket érdemes hazahozni. Nagyon sokszor ők már akkor tudták, amikor kiválasztottak az ott látott kollekciókból egy-egy darabot, mert akkor tudták, hogy ez majd kinek fog jól állni, vagy kinek lesz stílusban, színben, anyagban passzoló, úgyhogy hoztak be egyébként ilyen exkluzív módon is darabokat a legmegbecsültebb vevőiknek, de alapvetően ők nem annyira terveztek. Tehát maga ez a fogalom, hogy művészi divattervezés, ez a divatszabóságra nem mondható. Nekik is a párizsi nevek voltak a sztárok. Tehát tulajdonképpen a párizsi divattervezők nem jó szó az, hogy másolása, de az ő modelljeiknek a promotálása és az ő neveikkel a saját szalonjuknak a színvonalát is meghatározták, vagy azt is emelték. Ez volt a cél. Ugyanazokat a neveket olvassuk a divatlapokban, hogy az XY például Fischer Júlia, Neumann Berta, Rothschild Klára, a Holzer család, vagy a Girardi szalonokban bizony valódi Chanel, Schiaparelli, Vionné, Paken, vagy Jean Patou, tehát hogy azokat a neveket hangoztatják a beszámolók is, meg hát maguk a divatszalonok is, akiket Párizsból ismerhetnek a vevők. Tehát tulajdonképpen Párizst hozták el Budapestre.
Ez alatt a 20 év alatt, 20-tól 40-ig hatalmasat változott a divat, és változott a szépségideál is, mert ezek a fiús garçon típusú lányok divatjából azért a 40-es években újra visszajöttek a démonok. Ezt végigkövetni milyen volt?
Én borzasztóan szeretem ezt a korszakot, nagyon szerettem vele foglalkozni. Ez már az a divat, amit már ma is ismerünk, vagy ami már a mai fogalmaink szerint is hordható és kényelmes. Egy olyan mozgásszabadságot biztosító egyszerű öltözködés, ami nagyon közel áll már ma is hozzánk, és mégis tele van olyan finomságokkal, olyan nüanszokkal, amik viszont a mai ruhákból már kivesztek. Olyan kézműves, sokszor kézi díszítések, gyöngyözések, hímzések, pici píjék, ilyen kis szegőzések, behúzott gombok. Olyan sok finomság van még ezekben a ruhákban, olyan átgondoltság van. Én ezt a méretre készített irányt is nagyon szeretem, hogy ebben az időben még nem tipikus a konfekció, vagy nem számít igazán elegánsnak, tehát még csináltatják a ruhákat a nők. És egészen más, tehát például van a gyűjteményben egy nagyon szép, úgy mondjuk, hogy garden party ruha, tehát ugye ez egy külön alkalom volt, ezek a nyári esték, ugye ilyen hosszú, kicsit lengebő ruhák, de azért mégis ez egy alkalmi ruha volt, nem bál, de valami nagyon elegáns közegben viselték ezeket, és akkor egy olyan gyönyörű muszlin garden party ruha, aminek kámzsa gallérja van, tehát ilyen nagyon szép redők vannak a nyakánál, három redő, ami ugye eleve úgy van szabva, tehát ferdében van szabva az anyag hozzá, és belül pici súlyok húzzák le a redőket, a saját anyagába bevarva pici lapos, mint egy elem, mint egy pici elem olyasminek, egy ilyen lapos elemnek, vagy gombelemnek lehet elképzelni. Az van belevarva, hogy az pont úgy essen, pont olyan szépen feküdjenek ki azok a szép redők. Tehát ezek a finomságok, amiket egyszerűen csak a háború előtti ruhákban lehet megtalálni.
Egyszerre jellemző ez a fajta, pláne az Art Déco-nak az elképesztő díszítettsége, meg az is, hogy egy úriasszonynak mindig tisztességesen, szépen, elegánsan kellett kinézni, tehát nem mentek le tornacipőbe, mint én. Ez teljesen elképzelhetetlen. Ugyanakkor viszont igaz erre a korszakra az is, hogy megindul a tömegtermelés is. Nagyon nagy lesz az a népesség, aki már polgári ruhát hord, és nem népviseletet. Tehát ez a kettő, hogy egyrészt populárissá válnak a ruhák, másrészt meg ez a finomság is van. Ez hogy működött együtt?
Nagyon sok szakember volt, aki ruhát készített, és nagyjából minden társadalmi réteg talált magának olyan szakembert, aki elvállalta annyi pénzért, hogy megcsinálja a ruhát. Nyilván az az elit divatszalon, akinek a képviselői kijártak Párizsba, és sok pénzt investáltak abba, hogy a legújabb modelleket behozzák, azok nyilván drágán készítettek ruhát, de azért voltak kis varrónők, kis szalonok, voltak házi varrónők is, sőt, egyre többen megtanulnak varni. Hát azért a 20-as évek ruhái nagyon egyszerűek, a 30-as évek az már jóval bonyolultabb, tehát nagyobb szaktudást igény, de azért mégis még az is gyakori volt, hogy otthon is megcsinálták a ruhákat.
Hát ugye a Goldberger múzeumban lehet látni, hogy egyre olcsóbban állítanak elő elképesztően szép mintájú ruhákat a hengernyomással, meg hát ott a műsejem, tehát egyre könnyebben hozzáférhető, a varrógépek is egyre jobbak.
Igen, igen, ez is része ennek, tehát hogy a gépesítés az azért egyre több és egy olcsóbb alapanyagot állít elő, a varrógép az egyre
több. Kartonruha, igen, ezt mondtam, hogy én a nagymamám, hogy egy egyszerű kis kartonruha.
Igen, a kartonruha az már azért a háború után jellemző, amikor még műsejem sincs már, a hazai alapanyaggyártást teljesen újjá kell szervezni, akkor a karton, igen, az egy nagyon alapvető, de nagyon mutatós anyag volt, nagyon kellemes viselet is alapvetően, tehát semmi, egy sima pamutvászon tulajdonképpen, mint a lepedő vászon, úgy kell elképzelni. Ez egy teljesen jól működő alternatíva volt, de hát a műsejem nyilván az egy, hát ugye a Goldberger az egy hihetetlen nagy sikersztori, tehát ott olyan gyönyörű minták, olyan változatos minták készültek.
Ez az ország egyik legjobb múzeum, a tiétek is nagyon jó, de én a Goldbergert is imádom.
A Goldberger is, hát maga a Goldberger gyár az, ami fantasztikus, és nagyon szép valóban ez az állandó kiállítása a múzeumnak. Nagyon jól átadja ezt a korszakot is, meg tényleg a Goldberger gyár anyagainak is az egész tervezésnek a történetét. Tényleg az kivételes. De egyébként ez a mintás, ilyen nyomott mintás, pici, általában inkább kisebb, és nagyon gyakran virágmintás anyag, ezt úgy hívták, hogy emprimé. És ugye az emprimé az a két világháború közt egy ilyen alap, tehát a délutáni ruhák, pláne nyáron, de nem csak nyáron, ezek a mintás, ilyen nyomott mintás sejem ruhák, amihez még lehetett egy kis kabátkát esetleg fölvenni, ami nem kosztüm volt, nem esti ruha, hanem úgy a kettő közt, tehát ugye délutáni ruha, ezt így hívták, az nagyon gyakran készült empriméből, úgyhogy ez volt a korszaknak az egyik sztárja.
Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Male Andrea nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.
Elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.